Hogy arra szánták az estéket, hogy eljöjjenek, ugye, jó, itt már csak a rövid és velős címet foglaltam bele a prezentációba, hogy zsidó diákok vándorúton. És egy idézettel kezdeném, ami ismerősen hangozhat, legalábbis a tartalma. Jó ez így a hang? Ja, jó, jó, mert nekem nagyon hangos, de tehát mi ez a batyu magánál? Hogyan? Hát nem tudja, csodálkozott Rozanova. Az én Jásenkámnak vettem. Nem hallotta, hogy külföldre megy tanulni? Csodálkozom magán. Mostanában mindenki elmegy. Akikhez benéz, csak ezt hallja. Engem sem került el ez a szerencse. Szép kis idők jöttek, nem mondom? Emlékszik olyanra, hogy a mi időnkben valaki elutazott volna? Én mondom magának, közel a világ vége. Jusson eszébe majd, hogy én előre megmondtam. Minek? Merre? Hová? És a lányok is külföldre akarnak menni. Na most, ez nem két mai magyar anya párbeszéde, hanem egy 1895 és 97 között írt orosz novellában szereplő két orosz zsidó anya párbeszéde. 1902-ben jelent meg Szemjon Juskevics Széthullás című novellájában, amit Hetényi Zsuzsa adott ki magyarul egyébként. És ő volt annak a két évtizednek, tehát a századfordulónak a legnépszerűbb orosz nyelvű zsidó írója, mert ilyen témákról írt, amik nagyon izgatták az orosz zsidó szülőket és fiatalokat. És még ugyanebből a novellából származik ez az idézet, hogy érti, ha az én zsenyám, aki csak 16 éves, elvégzi a gimnáziumot, akkor úgy áll a dolog, hogy vagy a koporsóba fekszik, vagy elmegy külföldre. Még azt hozzáfűzöm, hogy ez a zsenya egy lány, mert ugye a zsenya lehetne Jevgenyi is, és Jevgenyia is, de ráadásul ez a zsenya, ő egy lány zsenya, szóval ez így még drámaibb, hogy ugye lányként már 16 évesen esze ágába sincs otthon maradni nyugton. És hát valóban ez egy tömeges jelenség volt, hogy az orosz zsidó fiatalok az érettségi után egyből fogták a vándorbotot és elmentek nyugatra. Az 1880-as évektől az első világháborúig az orosz zsidók voltak a kelet-nyugati irányú egyetemjárás vagy peregrináció főszereplői. Itt orosz zsidók alatt persze nem olyanokat kell érteni, akik a mai Oroszország területén éltek, hanem akik az orosz birodalom területén, tehát ennek a nyugati peremvidék volt az úgynevezett letelepedési övezet, a legtöbb zsidó csak ott élhetett. Ez egy hatalmas terület, mert magában foglalja ugye egész Ukrajnát, Fehér Oroszországot, az összes balti államot, Lengyelország keleti részét és Kelet-Galíciát is. Tehát ez egy hatalmas terület volt, de mégiscsak egy gettó volt, úgy is funkcionált, és úgy is élték meg a zsidók is, mert csak különleges egyéni engedéllyel lehetett ezen kívülre költözni, már pedig ugye az orosz birodalomnak ez a perifériája volt. Ezeken a területeken mintegy 5 millió zsidó élt a 19. század legvégén, és a nyugat-európai egyetemek ilyen korabeli értelemben vett orosz hallgatói között nagy többségben voltak a zsidók, de vitatott, hogy mennyire nagy többségben. Minden esetre Jack Wertheimer szerint az 1900 és 1914 között a német felsőoktatásban tanuló orosz alattvalók 3/4 zsidó volt. Németország mellett viszont Svájc és Franciaország is fő célpontjai voltak az orosz és az orosz zsidó egyetemjárásnak. Ezt a tömeges kivándorlást az 1887-es orosz numerus clausus törvény okozta, amely nagyon sokkoló volt, mert nem az volt a sokkoló, hogy van antiszemitizmus Oroszországban persze, hanem de az, hogy az előző 8 évtizedben a cárok oktatáspolitikájának az volt a lényege a zsidók irányába, hogy oroszosítsák a zsidókat, ezért direkt előmozdították azt, hogy zsidók gimnáziumba járjanak, érettségizzenek, és ugye, tehát 1887-ben egy nemzedék, aki gimnáziumba járt, abban a helyzetben találta magát, hogy nincs tovább, bezárultak az egyetemek kapui gyakorlatilag, és nem nagyon van már visszaút a hagyományos zsidó életmód felé, mert aki már oroszul tanult és világi tantárgyakat tanult, nem járt jesivába, nem azt a szakmát tanulta, amit a szüleik, akik általában kereskedők voltak, ugye, hanem egyetemre akart menni, annak ez már nem felelt meg nagyon, ez az életmód. Tehát nagyon népszerű lett az a külföldön egyetemre járás. Igen, azt persze olyan értelme nem tömegekről beszélünk, hogy pár ezer emberről beszélünk 5 millió zsidóhoz képest, de majd megpróbálom meggyőzni önöket, hogy ez mégis fontos, hogy még ha a társadalom kis része járt is egyetemre, mégsem mindegy, hogy ki járhat egyetemre és hol járhat. Igen, tehát csak példaképpen például még 1853-ban még csak 159 zsidó diák tanult orosz középiskolában, ami a gimnazisták 1,3%-a volt, miközben az általános lakosságban 4% volt a zsidók aránya, tehát alul voltak reprezentálva. A következő évtizedekben ugye az antiszemiták egyfolytában felülreprezentáltságról fognak beszélni. 1865-ben II. Sándor cár megengedte a diplomás zsidóknak, hogy a letelepedési övezeten kívül is élhessenek, és 1874-ben pedig engedményeket vezettek be a diplomás zsidók számára a katonai szolgálatból, ami egy nagyon kemény, sok éves dolog volt a cári Oroszországban, tehát ez egy nagyon nagy ösztönzés volt. Ráadásul a maszkilok, tehát a zsidó felvilágosítók is támogatták az orosz nyelvű világi tanulmányok ötletét. Ezért, ahogy a haszkála, a felvilágosodás terjedt a 19. század közepén az orosz birodalomban, a zsidó családok egyre inkább elkezdtek lelkesedni ezért az ötletét, mert úgy látták, hogy ha tanulnak a gyerekeik, akkor jobb soruk lesz, mint nekik volt. Úgyhogy 1880-ra tényleg ott tartottunk, hogy a zsidók aránya a középiskolai diákok között elérte a 11,5%-ot, tehát felülreprezentáltak lettek. Ez 8000 ember egyébként, tehát még mindig nem nagyon sok 5 millió emberhez képest. Ám Odessa körzetében a 35%-ot is elérte, és Vilnius, vagyis akkor Vilna körzetében a 26,5%-ot is. Ám 1881-ben, ugye ez egy nagy sorsforduló, a nagy pogrom hullám miatt, amit harmadik Sándor cár trónra lépése okozott, aki az apja meggyilkolásáért a zsidókat tette felelőssé, és minden irány területen visszafordította a zsidó integrációt, minden területen, ahol az létezett, ez kevés terület volt, ez egyik volt az oktatás, ugye. Az új célpont, hogy az volt, hogy szűkítsék a zsidók tanulási lehetőségeit, és kizárják őket az orosz értelmiségből. Úgyhogy igazából az 1880-as évek során spontán vezette be egy csomó gimnázium a zsidó kvótát, vagy egyszerűen kizárta a zsidókat, úgyhogy ezt már csak megerősítette az Oktatási Minisztérium 1887 nyarán, amikor bevezette a procentnája normát. Ez vonult be a nemzetközi irodalomba úgy, mint numerus clausus. És igen, tehát a letelepedési övezeten belül nem haladhatta meg egy középiskolában a zsidó diákok aránya 10%-ot, azon kívül az 5%-ot, és a két fővárosban, Moszkvában és Szentpéterváron pedig csak a diákok 3%-a lehetett maximum zsidó. Ha bármi történt, akkor általában a zsidókon is leverték a port, úgyhogy az 1905-ös forradalom utáni megtorlásoknak is az lett az egyik eleme, hogy numerus nulluszt vezettek be a legtöbb gimnázium. Van, hogy jó, nem kell itt bajlódni, hogy hány százalék, egyszerűen ne legyenek zsidó diákok. És az egyetemi felvételt pedig úgy is megnehezítették, hogy még ha valaki bele is került ezekbe a kvótákba, és tegyük fel, hogy leérettségizett, utána csak kitűnő érettségivel iratkozhatott be az egyetemre, hogyha zsidó volt, ami hát nem ez volt a helyzet, hogy a nem zsidókkal. Igen, tehát minden esetre, tehát amit említettem, ez a, hogy utána viszont már nem nagyon van visszaút a szülők zsidó életébe, hiszen a szülők is először azt akarták, hogy ugye tanuljon a gyerek, majd jobb sora lesz, amire ugye azt mondaná egy szociológus, hogy ugye majd felfelé való társadalmi mobilitást ér el. És hát ez kiderült, hogy ezt nem lehet, hogyha ott marad, hanem csak úgy lehet, hogyha elmegy külföldre. Na és erre jönnek rá a Juskevics novellában az anyák, hogy alig van közünk a gyerekeinkhez, hogy ugye a zsenya a koporsóba fekszik inkább, mint hogy itthon maradjon. Tehát ezek után nem csoda, ugye, hogy a peregrináció vonzóbb választás volt a legtöbb érettségizett számára, mint az, hogy mondjuk folytassák a szüleik szakmáját. És egyébként külföldi diplomával viszont volt visszaút valamennyire, tehát az a rendelkezés, hogy a diplomás zsidók letelepedhetnek ott, ahol akarnak, nem csak a letelepedési övezetben, ez érvényben maradt, mert ugye a cári kormányzat számára ez meg volt oldva azzal, hogy tehát nyilván külföldön tanulni nehezebb anyagilag, tehát a végén végül is tudtak mit kezdeni azzal, hogyha valaki hazajött a külföldi diplomával. Ez nagyon érdekes, mert nem így volt a magyar numerus clausus esetében. Igen. Na most még az fontos, hogy a közigazgatás területén például szinte egyáltalán nem foglalkoztattak zsidókat, tehát logikus volt, hogy az utaztatható diplomák a hasznosak. Tehát a legtöbb, a vándordiákok többnyire orvostudományt tanultak, természettudományt, és aztán jött a bölcsészettudomány, és aztán a jog, és a bölcsészek és a jogászok ugye már kevésbé voltak hajlamosak hazatérni az orosz birodalomba. Annyira erős volt az orosz zsidó jelenlét a 20. század elején a német egyetemeken, hogy számos egymással rivalizáló orosz zsidó diákszervezet és folyóirat jelent meg. Például Berlinben az oroszul kiadott Jevrejski Student, a zsidó diák, versengett a Jüdische Studentenschafttal, tehát a zsidó diákszervezettel, amely a Kelet-Európai Zsidók Szövetségének volt a folyóirata, és jiddisül jelent meg. Mindkét újság teret adott arra, hogy megvitassák ott a diákok az úgynevezett Ausländerfrágét, és annak lehetséges okait. Az Ausländerfrage azt az ellenségességet foglalja, tehát ez a zsidó kérdés párja, csak inkább egy eufemizmus, hogy a külföldi kérdés, tehát az volt a fő kérdés, tehát a német antiszemiták elkezdték azt feszegetni, hogy ugye milyen sok a külföldi diák, ezek a külföldi diákok, hát ezek ugye ilyen keletről jönnek, gyanúsak, és pár történész úgy gondolja, hogy ebben szláv és zsidó ellenes előítéletek keveredtek ebben az Ausländerfrage diskurzusban, de a kor orosz zsidó diákjai úgy gondolták, hogy ez kizárólag antiszemitizmus, mert a vak is látja, hogy nem nagyon vannak szláv diákok ugye az orosz diákok között. És hát a környezet fokozódó ellenségessége erősítette az érintett diákok csoporttudatát. Tehát eleinte úgy hívták a diák szervezeteiket, hogy mondjuk darmstadti diákok, akik Oroszországból jöttek, ilyen nem volt, ez csak úgy példának mondom, és az 1900-as évek legelején elkezdik felvenni ezek a diák szervezetek a zsidó szót is a nevükbe. Például 1913-ra a berlini Verein der Jüdischen Studenten aus Russland, tehát az Oroszországból származó zsidó diákok egyesülete lett Németország legnagyobb taglétszámú egyetemi diák szervezete. Tehát nem volt egy német diák szervezet, aminek több tagja lett volna, mint az orosz zsidók szervezetének. Ez egyébként 300 és 350 közötti tagot jelent, tehát nem hatalmas tömegeket, de diák szervezeti mércével ez nagyon nagy. Természetesen nem csak zsidóknak volt meg az okuk arra az orosz birodalomban, hogy kivándoroljanak, hiszen ugye ott volt a rengeteg forradalmár, és az orosz zsidó diákoknak is lett kapcsolatuk a forradalmi emigrációval, és sokan radikalizálódtak vagy az emigrációban, vagy már eleve radikálisként mentek ki. Tehát például a Bundnak, ami a litvániai, lengyelországi és oroszországi zsidó munkásszövetség, és nagy befolyása volt rájuk. 1907-ben például a Bund 6. Genfi kongresszusára 9 különböző orosz zsidó diák szövetség küldöttséget Németországból. Ugyanakkor a cionizmusnak is volt hatása, az is kimutatható volt például 1913-ban 120 és 150 közötti 6 különböző városból delegált küldött vett részt az oroszországi zsidó cionista diákok kartellje nevű szervezet alapító kongresszusán. És egy másik izgalmas vonás, amire nagyon szeretném felhívni a figyelmet, az az, hogy az orosz zsidó nők nagyon úttörő szerepet játszottak az egyetem történetben. Ez demonstrálja például az az adat, hogy 1870 és 1910 között, tehát 40 év alatt, 4 svájci egyetemen, Zürichben, Genf és Lausanne egyetemein a női hallgatók 2/3 az orosz birodalomból származott, és a német és svájci egyetemek orosz női hallgatóinak 2/3 zsidó volt. Ez nagyon nehézkesen hangzik, mert ugye az a baj, hogy rengeteg év összeállítani egy ilyen adatbázist, és különböző történészek különböző dolgokat csinálnak, tehát arra van adat, hogy van, aki azzal foglalkozott az orosz zsidó női hallgatókkal Németországban, viszont van, aki női hallgatókkal Svájcban, szóval ezt csak ilyen nehézkesen tudtam megfogalmazni, de az a lényeg, hogy miért volt ez a speciális koncentráció Svájcban? Ez két történelmi folyamat összhatása. Az egyik, hogy ugye a kelet-európai zsidó nőknek fokozódott a felsőoktatás iránti igénye. A másik, hogy a svájci egyetem, hogy a Svájc nem egy nagy ország, és akkor 3.300.000 ember élt ott, és erre túl sok négy egyetem egy olyan helyzetben, amikor ugye a társadalomból alig valaki jár egyetemre, lássuk be. Tehát ezek az egyetemek küzdöttek a létükért, úgyhogy itt szerencsésen találkozott, keletkezett egy piaci rés, amiben voltak hallgatók, akiknek nem volt hol tanulniuk, és voltak az egyetemek, akiknek nem volt elég diákjuk. És, de hogy miért volt a nőknek ennyire fontos szerepe, ez, mert itt van egy, olyan, volt egy ellentmondás a 19.-20. század fordulójára, hogy a kelet-európai zsidó társadalmon belül a nők emancipáltabbak lettek, mint Nyugat-Európában. Pont azért, mert úgy általában a zsidó emancipáció nem történt meg Kelet-Európában. És hát a gazdasági nehézségek miatt is persze, tehát az orosz birodalomban, zsidóságában sokkal nagyobb szegénység volt, mint Nyugat-Európában, tehát a nők a munkaerőpiacra kényszerültek. A nyugat-európaiban ugye inkább a középosztályhoz integrálódtak a zsidók, és a középosztálybeli étosz az az volt, hogy ugye a nő csak a privát szféra, a férfié a közszféra, tehát az egyetem, a munka, a pénzkeresés. Viszont a kelet-európai zsidó nők kenyérkeresők lettek, azért is, mert ugyanakkor még a vallásnak sokkal nagyobb szerepe volt az életükben, és ugye a legnagyobb privilégium, ami a zsidó férfiak, ez a tanulás, tehát az, hogy a drága időt nem kell arra fecsérelni, hogy áll a szatócsboltban a pultnál, erre ott van a feleség, ugye, hanem a Tórát és a Talmudot tanulmányozhatja. Tehát egy ilyen orosz birodalomon belüli kontextusban egy nőnek az volt az emancipáció legjobb útja, hogyha tanult, de ugye a jesival zárva állt a nők előtt, mint például a Jentl című filmből, meg regényből is tudjuk. És tehát az egyetem az egy alternatíva volt erre, hogy tanulás, és de ugyanakkor ugye nem a jesiva világa. És ami még nagyon érdekes, és szintén általánosabb jelenség az, hogy a numerus clausus nem hajtották végre annyira szigorúan a nők, mint a férfiak ellen. És ez a későbbi magyarországi numerus clausus esetében is így lesz, hogy valahogy az antiszemita indulatok gyakran úgy történik, hogy a nők iránt nők ellen kevésbé csapódik le. Tehát a nők túliskolázottak is lettek, tehát ezekben a nemzedékekben, akik az 1880 és 1914 között nőttek fel az orosz birodalomban, mint zsidók, arányosan több nőnek volt érettségie, mint férfinak. Ami persze megint feszültségekhez vezetett, mert ugyanakkor nem szerettek a férfiak akkor sem lefelé házasodni a tanulás szempontjából. Mindamellett ugye még világszerte egy elég kuriózum volt a női egyetemi hallgató. És ugye a svájci egyetemek voltak a legnyitottabbak a nők felé, azért amiért említettem. És egy érdekes eredménye ennek a találkozásnak a svájci diákhiány és az orosz zsidó nők tanulás iránti vágya között, ennek az eredménye volt az Európa legelső női egyetemi oktatója, Anna Tumarkin, aki 1909-ben lett a filozófia magántanára a Berni Egyetemen. De minden esetre ugye az első világháború az persze egy nagy cezúra, minden megváltozott, a felsőoktatási piac is. Ugye Németország, Franciaország és Svájc továbbra is nagyon fontos maradt, mint célország, viszont Kelet-Közép-Európában gyakorlatilag minden országhatár megváltozott, új országok keletkeztek, a meglévőknek mások lettek a határaik, és új politikai rendszerek is lettek. Úgyhogy a kereslet nagyon megváltozott a felsőoktatási piacon. Ugye újjászületett Lengyelország, tehát a kelet-lengyelországi és kelet-galíciai általában még mindig zsidó vándordiákok, ezentúl most már nem orosz zsidóként szerepelnek a történelemben sem, meg a statisztikákban sem, hanem lengyel zsidóként, és ők lettek a főszereplői a két világháború közötti peregrinációnak. Ugye nagyon sok mindent lehet mondani az orosz forradalomról, de itt csak azt említjük meg, hogy speciál a zsidókat emancipálta, és megnyitotta az egyetemek kapuit előttük, valamint megszűnt a letelepedési övezet kötöttsége, emiatt tömegesen áramlottak, főleg a Moszkva körzetébe a zsidók. ellenben az új lengyel és román államban csak formai emancipáció volt, kelletlenül nemzetközi nyomásra, és nagyon sok akadályt építettek be a rendszerbe. Tehát azok a területek, amik a Szovjetunió részei lettek az orosz polgárháború után, onnan nehezebb is volt persze kijönni ezen túl, de nem is volt annyira szükséges, hogyha csak a tanulási vágyakat nézzük. Ellenben Lengyelországban és Romániában hihetetlenül motiválva voltak a zsidók arra, hogy elmenjenek külföldre tanulni. És ebben a történetben kerül főszerepbe Magyarország, mert tehát rengeteg, a gyakorlatban nagyon sok numerus clausus volt, tehát Romániában a legtöbb egyetemen numerus nullus volt, és több erőszak volt, mint Magyarországon, mert Magyarországon is nagyon sok zsidóverés volt. Ugye Lengyelországban gettó padokban kellett ülni gyakran a zsidó diákoknak, de az a különbség, hogy tehát csak Magyarországon emelkedett ez az antiszemita kvóta törvény erőre. Ami persze nagyon sokkolta a zsidókat, hiszen 1867 az emancipáció és az első világháború között pont Magyarországon volt az a leglátványosabb az asszimiláció sikere, és a felfelé való társadalmi mobilitás az nagyon látványos volt. Minden esetre a háború és a forradalmak után 1920-ban berendezkedő Horthy rendszernek kimondottan az egyik központi eleme volt az antiszemitizmus. A numerus clausus az egyik legelső törvény, amit meghoz a Nemzetgyűlés 1920. szeptemberében. Ugye ez egy 6%-os zsidókvóta volt, de ezt annak fényében kell, persze az érv, hogy ugye az általános lakosságnak 6%-a zsidó. De ezt annak fényében kell nézni, hogy a zsidók nagyon sok zsidó élt Budapesten, és általában egyetemi városokban, emiatt egyszerűen arányában sok zsidó érettségizett egy adott nemzedékben. Szóval a végén az egyetemre jelentkezők 30%-a volt zsidó általában, és erre most ugye 6% a kvóta. Tehát megint itt van több száz ember frusztráltan és csalódottan. És ugye van egy nagy vita arról, hogy a numerus claususnak van-e köze a későbbi zsidó törvényekhez, tehát végül is két főiskola van, az egyik a Romsics Ignác, hogy nem, ezt nagyon szét kell választani, és ugye a numerus clausus csak a felső oktatásról szól, ami még mindig nem egy tömeges dolog, még mindig azért viszonylag kevés ember jár egyetemre. A másik főiskola az Kovács M. Máriáé, hogy ez a nulladik zsidó törvény, és ez hozzászoktatta a magyar társadalmat ahhoz, hogy ez normális, hogy mindig azt nézzük, hogy benne van-e egy dokumentumban, hogy ízr, normális megkülönböztetni az embereket ez alapján, és ugye így nőtt fel egy egész nemzedék. Szóval minden esetre az a sajtókampány, ami kísérte a numerus clausus bevezetését, az nagyon nyilvánvalóvá tette, hogy nem csak az egyetemekről van szó. Hogy ez egy első lépés, fontos lépés, de a végén az értelmiségből is ki kell szorítani a zsidókat, és a gazdasági elitből is. Nem csak az a lényeg, hogy ki megy egyetemre. Tehát mind az asszimilált zsidók, mind az antiszemiták számára nagyon nyilvánvaló volt, hogy a felsőoktatás, a zsidó társadalmi mobilitás és integráció kulcsa. Tehát ezért lett az egyetem a meleg ágya az antiszemitizmusnak és az erőszaknak. És hát ezért kezdték az antiszemiták az egyetemekkel az úgynevezett őrségváltást, tehát gyakorlatilag a zsidó tanítás, de persze a politikai ellenfelektől való megtisztítását is az elitnek. És ugyanakkor az érettségizett zsidó fiatalok is szívesebben választották az emigrációt és a külföldön tanulást, mint a pályaváltoztatást. A numerus clausus következtében kivándorló zsidó fiatalokat a felekezeti sajtó már a 20-as évek legelején elnevezte numerus clausus száműzötteknek, numerus clausus menekülteknek és bújdosó diákoknak is hívták őket. Szabolcsi Lajos, az Egyenlőség című heti lap főszerkesztője és költő és műfordító az elsők között ismerte fel a zsidó diákok spontán kirajzásában rejlő potenciált, amihez szintén hoztam egy idézetet az ő emlékirataiból. Ezt a 30-as évek közepére vonatkoztatva írja, de ugye utal benne a 20-as évekre is. Most már közel másfél éve dühöngött Magyarországon az antiszemita hullám. A veszteség listán szerepeltek mindenek előtt azok, kik fizikai létüket vesztették el, ugye a fehér terrorban, még 1920-ban. Az ifjúság vándorbothoz, kiadtam a lényeget, velük együtt majdnem egysorban azok, kiktől szellemi lehetőségeiket és tanulási lehetőségeiket vették el. Az ifjúság vándorbothoz nyúlt. Életem eddigi legnagyobb feladata állott előttem. mint hogy az egyenlőség majdnem szabadon írhatott e szörnyű években is, felhasználni a lap óriási nyilvánosságát arra, hogy megmentsem a numerus clausus katasztrófájától a fiatal magyar zsidóságot. Egy példátlan arányú tömegmozgalomra gondoltam, hogy megsegíthessük a tanulni vágyó zsidó ifjúságot, és elküldhessük őket közadakozásból külföldi barátságos egyetemekre. Első gondolatom tehát az volt kiutazni Németországba, körülnézni, megszervezni a nagy exóduszt, és azután idehaza felépíteni azt a gépezetet, mely lassan a külföldre küldi a magyar zsidó ifjúságot. És ez is egy szomorú vonása a történelemnek, hogy mindig, hogy Németország annyira... itt persze a weimári Németországról van szó, annyira a haladás szimbóluma volt, hogy hát ott zsidóként is lehet tanulni, érvényesülni, meg minden. Úgyhogy aztán, tehát van ez a nemzedék, akik 1920-ban csalódnak Magyarországon, aztán 33-ban az is sokkolja őket, hogy Hitler hatalomra kerül, és erről Frank Tibor írt egy könyvet a kettős számüzetés címen. Ugye ebben rengeteg híres ember beletartozik el, Szilárd Leó, Polányi Mihály, Polányi Károly, tehát hogy ők például pont ezt élték át, hogy hát ezzel jöttünk el Budapestről, és most tessék, Berlinből is el kell menni. Igen, tehát ebből, de az látszik ebből az idézetből, ugye, hogy Szabolcsi Lajos úgy gondolta, hogy a numerus clausus, tehát az, hogy nem lehet tanulni, az majdnem akkora csapás, mint a fehér terror, amikor gyilkolták a zsidókat. És ez egy nagyon nagy ötlet volt, ez a közösségi pénzgyűjtés, és nagyon sikeres volt. 1922-ben Szabolcsi alapította meg a Központi Zsidó Diáksegítő Bizottságot, és ez a 29-es gazdasági válságig nagyon sikeresen működött. 1450 hallgató szerzett az ő segítségükkel diplomát külföldön, és ennek alapján Kovács M. Mária úgy számolja, hogyha évfolyamonként körülbelül ugyanannyi diákot támogattak, akkor a 20-as évek végéig 5000 numerus clausus száműzöttet finanszíroztak. És közben tudjuk visszaemlékezésekből, hogy nem mindenki ilyen ösztöndíjjal tanult külföldön. Persze van, akit a szülei támogattak egyszerűen, van, aki megengedheti magának, de ezek nem több ezren voltak. Ugyanakkor azt is tudjuk, az egyenlőség és a zsidó szemle tele van azzal, hogy bújdosó fiaink, nyomorúsága meg minden, és tényleg anyagilag nagyon nyomorúságos körülmények között éltek sokan, tehát fűtetlen padlásszobát béreltek többen, az albérlet helyzet akkor is szörnyű volt ugye Bécsben, meg Berlinben, meg Párizsban, és tehát ami adódott, az a hordásság a pályaudvarokon, mert ez egy olyan dolog, hogy ugye, ha napközben egyetemen is van az ember, pár órára beugorhat esténként a pályaudvarra, és akkoriban nem voltak húzós bőröndök, hanem tényleg cipelni kellett a bőröndöket, tehát borravalóért ugye lehetett cipelni utasok bőröndjeit, és Berlin még a filmstatisztaság adódott. Tehát van egy Barbarossa Frigyes című néma film a 20-as évekből, amiben a statiszták nagy része magyar zsidó diák volt. A producer, aki magyar volt, nem volt zsidó egyébként. Szóval ezt csak megjegyezném, hogy azért volt szolidaritás néha nem zsidók részéről is, hogy itt van egy csomó magyar diák, akit nyomorog, hát ugye legyen valami keresetük. De a bizottság tevékenysége nem merült ki a pénzgyűjtésben amúgy, hanem információt gyűjtöttek a külföldi tanulási lehetőségekről, azt publikálták, leveleztek jobbra-balra, kint lévő diákokkal, leendő diákokkal, donorokkal, zaklatták a hitközségeket egyfolytában, hogy na, hát tessék már adományozni, hát ugye a bújdosó fiainknak, és így összekötötte ez a bizottság a magyar zsidó egyetemisták világát, ami kiterjedt, mint egy másfél évtizeden át, Magyarországra, Ausztriára, Csehszlovákiára, a weimári Németországra, Olaszországra, Franciaországra, Svájcra és Belgiumra. Felmerül a kérdés persze, hogy miért beszélnek úgy a külföldi diákokról, mintha azok mind zsidók lennének. Nem csak a zsidók, az antiszemiták is. Tehát Kovács Alajos, antiszemita statiszta 1938-ban értékelve a numerus clausus eredményeit, arra szerinte sajnálatos eredménye jutott, hogy igazán nem fűzte be a hozzáfűzött reményeket, kéne még pár évtized, hogy így tényleg kiszoruljanak a zsidók az értelmiségből végre. Tehát ő úgy becsülte, hogy a külföldön tanuló diákokból 5-ből 4 zsidó. Az fontos megjegyezni egyébként, hogy a zsidók felülreprezentáltak voltak a külföldön tanuló magyarok között már az első világháború előtt is, de pont fordított arányban, tehát minden öt külföldön tanuló magyarból egy volt zsidó 1790 és 1919 között, és utána pedig fordítva. És ez azért van, mert igazából a magyar felsőoktatásnak ez volt a legjobb korszaka. Ha valakit felvettek egy magyar egyetemre, megérte itt tanulni, a GDP arányában a legtöbbet akkor költötte az állam a felsőoktatásra, sokkal többet, mint most. Az egyetlen Nobel-díjunk, ami olyan kutatásraból adódik, amit Magyarországon végeztek, az 1937-es Szent Györgyi Albert Nobel-díja. És ez azért van, mert Klebersberg Kuno, aki 1922-től 31-ig vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. Ő speciál nagyon nem szerette a zsidókat, viszont jó kultúrpolitikus volt. Ő hozta be a kultúrfölény elméletét a politikába, tehát hogy Magyarország kulturális teljesítménnyel bizonyítsa be a nagyhatalmaknak, hogy felsőbbrendű kulturálisan, mint a románok, a csehszlovákok, és úgy általában ugye azok az államok, amiket segítettek a nagyhatalmak. Azért, mert hogy ez szerinte, ez célra vezetőbb volt, hogy legyen remény a trianoni szerződést felülbírálni később. Tehát, és ő elérte, és tényleg, tehát hogy a politikai elit erre kész volt, hogy sok pénzt költeni az oktatásra, azt támogatni, és a másik pedig, hogy ugye ugyanannyi egyetem működött Kis Magyarországon, ami egyharmada a Nagy Magyarország területének, mint a korábbi Nagy Magyarországon, mivel a Pécsi és a Szegedi Egyetem, tehát a Kolozsvári Egyetem Szegedre költözött, a Pozsonyi Egyetem pedig Pécsre. Tehát, akiket nem diszkriminált a rendszer, azoknak érdemes volt Magyarországon tanulni. De akik ellen diszkriminált, azok pedig az három csoport, a zsidók, a nők és a baloldaliak, tehát aki valamilyen módon implikálódott a tanácsköztársaságban. Ehhez nem kellett sokat csinálni, ha valaki részt vett a Lánchidi csatában, ami egy diáktüntetés volt gyakorlatilag, ahhoz már annak számított. Tehát egyébként, úgyhogy itt is a nőkre is szeretnék kitérni, ugyanis a numerus claususra vonatkozó első törvényjavaslat nőellenes volt. Tehát volt egy létező probléma 1919-ben, hogy az ország összezsugorodott, Erdélyből és a felvidékről rengeteg magyar értelmiségi menekült a Kis Magyarország területére, azért mert elüldözték őket, persze. És tehát nekik jogos igényeik voltak, hogy az állam oldja meg, hogy például a gyerekeik is egyetemre járhassanak. Tehát valaki, de az egyetemek túl voltak telítve a háborús évfolyamokkal, és hát az a helyzet, hogy ugye a háború alatt rengeteg férfi nem abba hagyta a tanulmányait, ellenben a nőknek nem kellett a frontra menni, tehát hirtelen a nők hát beszivárogtak az egyetemekre. Tehát a numerus clausus első ötlet az volt, hogy a nőket zárjuk ki, és akkor lesz hely a férfiaknak. Ez azért nem működött, mert annyira azért nem volt sok nő, tehát az ő kiszorításoktól még nem lett elég hely az összes aspiráló férfi jelentkezőnek. De aztán elég hamar bekerült amúgy a törvényjavaslatba a zsidókvóta, mert ennek kvantitatíve is több értelme volt, mert valóban az egy elég nagy számú egyetemi hallgató volt, akit ezzel ki lehetett lökni. És hát egyszerűen a rendszer antiszemita volt, azért ezt kétségtelen, hogy ezt is hangsúlyozni kell, hogy antiszemita választ kerestek egy létező problémára. A probléma megszűnt amúgy a 20-as évek végére, a Pécsi és a Szegedi Egyetem a megszűnés szélén áll, mert nincs elég diák, és azért nem, mert az oktatáspolitika csak azzal törődött, hogy kiszorítsa a nem kívánatos elemeket, tehát a zsidókat, a nőket és a baloldaliakat. Azzal nem törődött, hogy rendben van, de ettől még hogy fog valaki, aki nem jár, tehát nem törődött azzal, hogy könnyebb legyen érettségihez jutni. Tehát gyakorlatilag a paraszti származású embereknek nem volt esélyük arra, hogy gimnáziumba járhassanak, ezért nem érettségiztek, ezért nem jelentkeztek az egyetemekre, ugye. Tehát a két világháború közötti diák vándorlás az nem csak a numerus clausus száműzötteinek, hanem az egyetemi szexizmus száműzötteinek is a története. 1927-ben egy új dekrétum korlátozta a nők felvételét a jogi, vegyészmérnöki és építészmérnöki képzésekre. Ráadásul a műegyetem 5%-ban korlátozta a női hallgatók arányát, és ezt csak akkor lehetett ezt az 5%-ot is felvenni, hogyha a férfiak nem töltötték be az adott évben felvehető keretszámot. Tehát minden évben az oktatási miniszter szabta meg a keretszámot, hogy egyáltalán egy karon hány diákot lehet felvenni. Általában a férfiak betöltötték ezt egy gyakorlatilag nem lettek nők vegyészmérnökök. Úgyhogy itt megemlíteném Polányi Mihály feleségét, Kemény Magdát, aki egyáltalán nem volt zsidó, tehát ő például az egyetemi szexizmus száműzötte volt, ő azért ment Karlsruhe-ba, mert vegyészmérnök szeretett volna lenni, és az ottani műszaki főiskolára felvették, de ott találkozott Polányi Mihállyal, és főállású feleség lett. A bölcsészet és orvostudományi szakokon nem volt nemi kvóta még 27-ben, de a gyakorlatban nagyon erősen diszkriminálták a felvételiztetők az érettségizett nőket. Tehát például gyakran kitűnőre érettségizett nőket nem vettek fel, viszont jelesre vagy jóra vagy közepesre érettségizett férfiakkal töltötték fel a keretszámot. 1934-ben újabb nőellenes kvótát vezettek be, amely az orvosi és a bölcsészkarokon is maximálta a nők arányát 30%-ban, a gyógyszerészi és gazdasági képzésekben pedig 50%-ban, és ez a rendszer így maradt a II. Világháború végéig. Az egyetemi antiszemitizmus és szexizmus azonban össze is fonódott, nem csak azért, mert vannak zsidó nők persze, hanem azért is, mert a különböző társadalmi dolgok miatt egyszerűen arányában az érettségizettek között még kiugróbb volt a zsidó túliskoláztatottság, mint a férfiak között. Tehát a túliskoláztatás az, hogyha egy adott gazdasági rétegben a zsidó családok, nem feltétlenül, tehát Magyarországon a zsidók és az evangélikusok voltak ilyenek, akik erejükön felül költött, fektettek be a gyerekek tanulásába, és ezért túlképzettek lettek, tehát hogy ugyanolyan anyagi erőforrásokkal bíró családokból a luteránus és az izraelita családok gyakrabban gyerekei gyakrabban érettségiztek, mint a katolikusok és a reformátusoké. És erre Szegvári Katalin és Fenyves Katalin hívták fel a figyelmet a Numerus Clausus rendelkezések az ellenforradalmi Magyarországon című könyvben, illetve a When Sexism Meets Racism, amikor a szexizmus és az antiszemitizmus találkoznak című cikkben. Tehát, hogy tehát volt egy olyan gyanú is, és ez egy megalapozott gyanúja volt az antiszemitáknak, hogyha a nők tömegével jelennek meg az egyetemeken, az a sok zsidó is jelenik meg. És egyébként ez az evangélikusok is nagyobb arányban megjelentek, ezt csak, hogy ugye csak arra, hogy a statisztikát annyira ki lehet használni, ugye egy látszólag nagyon objektív, de a fent említett Kovács Alajos azt csinálta, hogy olyan statisztikákat csinált, hogy izraeliták és keresztények. És így ugye nem tűnik, és akkor így már ugye teljesen elúszik az a különbség, hogy ugye a katolikus, a református és az evangélikus családok között is nagy különbségek voltak, hogy milyen arányban járnak egyetemekre. Ezek abból adottak, hogy milyen arányban éltek városban, nagyvárosban, és ugye érettségiztek. Na, minden esetre ugye ugyanakkor nem csak a zsidóság, tehát a három üldözött, vagy tehát kiközösített csoportban nem csak a zsidóság és a nő mi volt eshet egybe, hanem a zsidóság és a tanácsköztársaságban való részvétel is, sőt, mindhárom is egybe eshet, de azt lehet tudni, hogy a tanácsköztársaságban való potenciális részvétel jelentősége azért lecsökkent, mert egyszerűen ugye hát új nemzedékek nőttek fel és jelentkeztek az egyetemekre, tehát 1930-ban jelentkezik valaki az egyetemre, az nem vehetett részt a tanácsköztársaságban. Tehát ezek a jelentősége nagyon lecsökkent, viszont a zsidó ellenességé nem csökkent le. Tehát 1928-ban ugye módosítják a Numerus Clausust, és ezt próbálják úgy beállítani, hogy ezzel eltörölték. Ez egy olyan módosítás volt, ami hát szubtilisebben rekesztette ki a zsidókat. Ezt Kovács M. Mária mutatta ki a Törvénytől sújtva című könyvében, hogy mivel nem a születéskori felekezet lett a döntő kritérium, tehát a Numerus Clausus törvény lényege az volt, hogy milyen felekezetben született az illető, illetve hát, hogy milyen népfajhoz tartozott, de hogy akkor volt valaki a zsidó népfaj tagja, ha az izraelita felekezetben született. Illetve, hogy ugye a nemzethűség kritériummal részt vette valami balhéban a forradalmak alatt. Na, az 1928-as törvény nem ilyen, hanem hogy az apa foglalkozása számít, tehát hogy azt kell előnyben részesíteni, akinek az apja közigazgatásban dolgozik, ahol nem dolgoztak zsidók, a mezőgazdaságban nagyon kevés zsidó dolgozott, és a kereskedők gyerekeit azt pedig ugye annak nagyon kicsi kvótát szabtak meg. Tehát ezt a magyar statisztikai évkönyvek is amúgy bizonyítják, hogy a kivándorlás nem csökkent 1928-ban, amennyivel csökkent csökkent, az a gazdasági világválságnak tudható be. Nem annak, hogy könnyebb lett itthon tanulni egy zsidónak. Én most csak egy nagyon, ennek egy szeletéről fogok beszélni, ami az én kutatásom eredménye, hogy én Prágában, Bécsben, Berlinben és Bolonyában kutattam magyar hallgatók után, és én is azt tudom mondani, hogy azért nagyon nagyítóval kell keresni a nem zsidó hallgatókat a magyar vándordiákok között, de most csak azokról fogok beszélni, akik Bécsben és Prágában jártak orvosi karra, 731 ember 4 tanévben. Tehát ezek a beiratkozott magyar hallgatók száma 4 tanévben a bécsi egyetem orvosi karán, illetve a prágai német egyetem orvosi karán. Ez több mint 731, mert ugye egy ember többször is beiratkozott. Tehát Bécsben a magyarok 85, Prágában 86%-a volt zsidó vallású, és ami nagyon érdekes, hogy semmi nem történt, ha valaki nem töltötte ki ezt a rubrikát. De a legtöbben kitöltötték, szóval szerintem egy holokauszt után perspektívából ez lenyűgöző, hogy pont azért mennek el, mert ugye otthon ez volt a probléma. Van egy helyzet, amikor igazából nem kell bebizonyítaniuk, simán letagadhatnák, nem lehetne azt, hogy nem töltik ki, de kitöltik, hogy izraelita. Illetve néha azt, hogy Mózes hitű, én ezt is megnéztem, de és egy kicsit csalódott vagyok, mert az derült ki, hogy ezek között semmi különbség, tehát hogy felcserélhetően használták azt, hogy Mózes hitű és hogy izraelita és hogy zsidó. Minden esetre, igen, tehát az egyetemi levéltárakban őrzött beiratkozási adatlapok, azok tartalmazzák a nemzetiséget, az apa nevét, a vallást, ha beírta, és a helyi illetőséget, és az apa helyi illetőségét. Úgyhogy most, tehát az előbb fent említett 731 ember közül annak a 399 embernek a helyi illetősége, akik Bécsben tanultak, ebből lehet, hogy nem jól látszik, de nagyjából azt szeretném, ha látszana, hogy a Bécsben lévő magyar orvostan hallgatók nagy része Magyarországon volt helyi illetékes. Pedig ez nem volt előnyös, mert háromszoros tandíjat kellett fizetni. Ezzel szemben a Prágában beiratkozott magyar hallgatók között, mint látjuk, ugye a felvidéken, igen, tehát most már Csehszlovákiában van a súlypont, de ez nem azért van, mert hogy ők felvidékiek lettek volna ennyire elsőprő többségben, hanem azért, mert Csehszlovákiában az volt a helyzet, hogy szintén nagyon hátrányos volt tandíj szempontjából külföldi diáknak lenni. Ellenben, hogyha az embert helyi illetőségét tudta bizonyítani Csehszlovákiában, akkor nem kellett olyan sok tandíjat fizetni, és hát ez derül ki a visszaemlékezésekből, hogy bizony, hát végülis nagyon sok magyar zsidó családnak tényleg voltak rokonai ugye a felvidéken, tehát azért mindenki megtalálta a másodunokatestvérét, meg a nagybácsit, vagy valakit, aki ezt bejelentkezett mondjuk kassára, és akkor már sokkal jobb volt a helyzet. Szóval, és minden esetre, még azzal kapcsolatban hoztam egy ellentmondásos történetet, hogy ugye, amit említettem, hogy tehát, hogy vajon ugye mi volt akkor, amikor találkozott egy magyar numerus clausus száműzött, egy román vagy egy lengyel numerus clausus száműzöttel Bécsben, Berlinben, Prágában, Párizsban. Tehát Mihály Sebastian 2000 év óta című regényében, ő egy román író, zsidó származású volt, a Vasgárdával szimpatizált, nagyon furcsa életútja van, és tehát ő írt egy olyan regényt, aminek az elbeszélője egy öngyűlölő zsidó, aki mindenáron román akar lenni, nagyon asszimiláns, és találkozik a regény során rengeteg fajta zsidóval, és hát egyiktől jobban el van idegenedve, mint a másiktól, de van a Pierre Dogány, az erdélyi magyar zsidó, akivel legalább együtt érezni tud, ami elbeszélünk. Pierre Dogány és Miskolci Ambrus szerint ezt a regényt, a következő jelenetet az ihlette, hogy Mihály Sebastian Párizsban találkozott magyar numerus claususosokkal. Tehát ez a Pierre Dogány, az erdélyi magyar zsidó szereplő, mindenképp Budapesten akar egyetemre járni a numerus clausus és a zsidóverések ellenére, mert az az én egyetemem. Én Adi Endrén nőttem fel, és ragaszkodom hozzá. Meg kell értened. Ezek az emlékeim, ez a nyelvem, ez a kultúrám. Később ugyanő levélben azt írja, tényleg elment Budapestre, valahogy sikerült is bejutni az egyetemre, és elkeseredett levelet ír főhősünknek, aki ugye még mindig Romániában főállású román mérnök, aki a következőket válaszolja, hogy nevetek-e rajtad? Igen. Bevallom, hogy lázas magyarságot számomra komikus. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem értelek meg. A te helyedben pont azt tenném, amit te. A te helyedben azt is tettem, amit te. Legközelebb Párizsban találkoznak, ahol főhősünk szemtanú egy jogi szemináriumnak, ahol a magyar zsidó Dogány a trianoni szerződés igazságtalansága mellett érvel, hogy ez egy felháborító, a nemzetközi jogot mindenhol sértő szerződés. A román zsidó Saul Berger meg az ellenkezője mellett. A magyarok mindig elnyomták a románokat, hát még jó, hogy most nem lett nagy Románia. Dogányról konkrétan tudjuk a cselekményből, hogy őt a magyarországi zsidó verések üldözték el, és ezért ment Franciaországba. Saul Bergert nem ismerjük ennyire közelről a regény során, de az olvasó rájöhet, hogy hát valószínűleg az, hogy ő Párizsban tanul, az összefügg azzal, hogy Romániában nem volt egyszerű zsidó diáknak lenni. És amikor Párizsban találkozik ez a két ember, akkor nem egymással azonosulnak, akik hasonló igazságtalanságokat szenvedtek el, hanem kiki a maga országával és nemzetével, még ha attól antiszemitizmus tapasztalt is. A regény elbeszélője is az ő cipőjükben jár. Románnak érzi magát, az egész regény során azért küzd, hogy ezt a románok is elismerjék, és lelkesen gratulál a párizsi szeminárium után a vita román résztvevőjének, és amikor a bemutatkozásból kiderül, hogy ő ugye Saul Berger, tehát nyilvánvalóan zsidó, akkor a főhősünk így örömmel hirtelen elkeseredésbe vált át, és mert önnön görcsösen bizonygatott románsága elé tart tükröt a másik román zsidó erőlködése, hogy románságát fitoktassa Párizsban egy másik zsidóval szemben, csak azért, mert az a zsidó magyar. De most már beszéljünk ugye arról is, hogy a magyar numerus claususosok maguk hogy élték meg az ő helyzetüket, mert ugye, tehát végülis, mint említettem, az antiszemiták szerint jó, hogy végre eltakarodtak az országból, de nem mégsem volt ugye, mégsem a kívánt hatást érte a numerus clausus. A zsidó sajtó szerint ez egy tragédia, számüzetés, borzalom, ami történt velük. Szóval, tehát mit gondoltak ők? Tehát először Fenyő Lilit idézném, aki 1929-ben a Diákbizottság finanszírozásával adta ki emlékiratait arról, hogy milyen is külföldön magyar diáknak lenni, az a címe, hogy pillanatfelvételek a külföldön élő magyar diákság életéből. Ez nagyon nehezen megszerezhető könyv, de a Széchenyi könyvtárban megvan, és én halálra röhögtem magam, annyira humoros, de néha nagyon szomorús. Tehát az elején úgy kezdődik, ugye, hogy Padovába megy az egyik, mert ott ad elő a hírneves orvosprofesszor. Firenzébe a másik, mert ha már külföldre megy, Firenzét választja, a művészetek városát. A harmadik az örökvárost, Rómát, Katániát a negyedik, mert az olcsóbb. Kockát vet az ötödik a térkép fölött. Hova esik? Oda megy. Hiszen mindegy. Egyiket sem várja ott senki, egyiknek sem éppen az a város a végcélja. Akárhová mehet, ahol egyetem van, ahol tanulhat. Senki sem mondja, hogy megérkeztünk. Csak itt vagyunk most, kiszállunk a vonatról már mint. Mi nem valahová megyünk, csak valahonnan jöttünk. Onnan, ahol nem lehet tanulni. Aztán egy kicsit jobbra, még először ugye, először az a helyzet, hogy nem tudnak olaszul általában a magyar zsidó fiatalok. A könnyeim potyogtak, én sohasem fogok olaszul beszélni. Jobb is, ha hazamegyek. Mi lesz, ha egy év alatt sem tudok megtanulni, és akkor nem vizsgázhatok? Aztán egy kicsit jobbra fordulnak a dolgok, hanem azért, mire megkezdődtek az előadások már, mi magyaráztuk az olasz kollégáknak a nehezebben érthető részeket. Olaszországban diáknak lenni körülbelül olyan, mint itthon karon ülő kisgyereknek. Mindenki imádja a diákokat. És egy hét múlva már mindegyikünket szeretik és becsülik az egyetemen, és egy hónap múlva már mindannyiunknak van olasz barátja vagy barátnője, és hat hét múlva már ismerünk olasz családokat, csak barátnőnk édesanyja minket is gyermekének tekint, és mindenki igyekszik elfelejtetni velünk, hogy idegenben vagyunk és egyedül. De jön a Pészak, amikor ugye a legtöbben szeretnének egy széder estén üldögélni a családjukkal, és akkor ugye hirtelen rátör a honvágy. Lili egyébként két másik magyar zsidó lányjal lakik egy padlásszobában, ahol nincs fűtés egyébként, és hihetetlen melankólia lesz rajtuk úrrá. De aztán Sándor, az egyik főszereplője a baráti körnek, megszervezi, hogy el tudjanak menni egy széder estére a zsinagóga után, de ugye még a zsinagógában... Ról azt írja Lili, Itt is ugyanaz az ima. Nem érezzük azt sem, hogy idegenben vagyunk, hiszen minden olyan, mintha otthon lenne. Megrázó erővel döbben belénk. Zsidók vagyunk. Valami közösség tart össze bennünket. A vallásunk, a nyelvünk, a szokásaink, vagy talán a sorsunk, a szenvedésünk közössége, és mindennél erősebben mégis a zsidó szeretet. Ezek a szokások nem furcsák előttünk, ezt a nyelvet nem törjük. Ezek a dalok is régi, ismerős, borús melódiák, ez a szeretet összefűz bennünket, közelebb hozza hozzánk Magyarországot is, ahol a szüleink most ugyanúgy imádkoznak a templomban. És elég tendenciózus ez a könyv, ugye, mert a Diákbizottság finanszírozta a kiadását, tehát minden esetre mindig van benne minden fejezetben van valami ilyesmi üzenet, hogy a magyar zsidósághoz a gyermekeitek nincsenek elhagyatva, mellettük áll az egész világ zsidósága. Az olvasói levelekből, amit mások írnak, az egyenlőségben nem ez derül ki, tehát, hogy azért, amikor konkrétan mondjuk pénzzel kellett volna kisegíteni egy diákot, vagy az, hogy legyen egy menza szegény diákoknak, stb., akkor az hitközségeknek általában kisebb, mondjuk is nagyobb volt, mint most a külföldi diákokkal foglalkozni, de Lilinek szerencséje volt. Igen, na és a tanulság az ő memoárjának az, hogy szomorú, nagy sorsa mi sorsunk, de szép. Mert nem csak tanulunk, de érezzük minden tettünk felelősségét is. Ránk a magyar zsidóság szeme vigyáz. Nekünk nem lehet a vizsgákon átcsúszni, nekünk a kitüntetés sem lehet elég, belülünk nem lehet csak úgy egyszerűen orvos, mérnök, tanár, de a legjobb orvos, a legjobb mérnök, a legjobb tanár. Nekünk be kell bizonyítanunk, hogy nem volt hiába a sok áldozat. És ez ugye, ahogy említettem, tényleg itt nagyon sok erőforrás volt bedobva abba, hogy legyen valami támogatás ezeknek a külföldön lévő diákoknak. Fenyő Liliről még egyre nem tudom, hogy mi lett vele, remélem majd kitalálom, tehát ő egy hétköznapi ember volt, akiről nem tudjuk, hogy mi lett vele. Kun Miklós viszont, aki Prágában tanult, és Bécsben, ő híres pszichiáter lett, ő tartott először család- és párterápiát Magyarországon, 24 órás telefonos segélyvonalat alapított meg minden. Tehát ő például úgy emlékszik vissza, hogy zsidó diákok Prágáról, zsidó diákok jöttek Lengyelországból, ahol szintén antiszemitizmus volt. Észtországból, Lettországból és Litvániából is, ahol numerus clausus és antiszemitizmus volt. A zsidó diákok erősen polarizálódtak, általában a jómódú zsidók cionisták, a szegények pedig kommunisták voltak. Vitatkoztunk. Igen, ez egy kicsit ugye leegyszerűsítésnek tűnhet, hát ő kommunista volt speciál, szóval ő ezt burzsoá csökevénységnek tartotta a cionizmust. Minden esetre azt is meglepte, hogy szegény voltam, de elégedett. Tehát például nem volt pénze villamos jegyre, tehát a Hradzsin környéken lakott, hogyha ismerik Prágát, és a Vencel téren túl volt a Német Egyetem, tehát ez gyalog azért nem semmi. Akkor a hónap végén már hitelből kellett élelmiszert venni, meg mindenféle kalandok voltak, de elégedett volt mind a mellett, ugye, hogy egyetemre járhat. Links Arthur pedig Prágáról és Kielről úgy emlékezett meg, hogy kitűnő vizsgát tett Prágában, még fiziológiából is, a retteget Hofrat von Csermáktól, a jellegzetes cseh nevű német ultranacionalistától, aki nem volt barátja a prágai német egyetemre tóduló magyar és túlnyomóan zsidó seregeknek, az általában kétséges, gyakran hamis szlovák papírokkal. Tehát igen, erre utaltam, hogy... És aztán Németországban diplomám nem volt érvényes, mert külföldi voltam. Magyarországon nem volt érvényes a diploma, mert az volt külföldi. Úgyhogy még Kis György Reichenbergi kalandjairól fogok egy picit beszélni. Ő azok közé tartozik, akik nem lettek híres emberek, de például hazajött, tényleg textilmérnök lett, ő azért ment Reichenbergbe, Csehszlovákiába, aminek a cseh neve Liberec, mert textilmérnök akart lenni, és ennek az az érdekessége, hogy Radnóti Miklós is pont ugyanoda járt, és volt egy tanév, ami egybeesett, és Radnóti naplójából azt tudjuk, hogy ő rühelte ezt a dolgot, mert őt a gyámapja kényszerítette, vagy nagy nyomást gyakorolt rá, hogy tanuljon rendes szakmát, ugye, az nem a bölcsészkar, és őt ez nagyon nem érdekelt. És ezért érdekes, hogy van egy másik forrás ugyanarról a főiskoláról, ugyanazokról a professzorokról, egy lelkes forrás, hát ez fantasztikus, hát ez az anyag is, az a textília is, az a szövet, és úgyhogy 1926-ban írja, hogy egy levélben a szüleihez, Kis György, az iskolában megint beköszöntött ránk a nehéz idő. Ennyi munka még tán sohasem volt. Amit mittel csinál, az egyenesen őrület. Tehát a tanulás az nehéz volt, viszont jól érezték magukat, már akit érdekelt a dolog, amit tanult, és az is kiderült, neki egy helyi német néninél bérelt lakást egy másik magyar zsidó fiúval, és ez a Pfeiffer néni hónapokig rágta a fülüket, hogy nehogy már ne tudjanak gulyáslevest főzni, hát nem arról volt, hogy Magyarországról jönnek, és tényleg egyszer összeszedik magukat, főznek gulyáslevest, meghívnak még más magyar zsidó haverokat, és erről azt írja a szüleinek, hogy mindannyian otthon Magyarországon éreztük magunkat, és küld egy fényképet, ahol azt látjuk, hogy szakácsnak is beöltözött ő és az egyik barátja hátul, középen Pfeiffer néni nagyon elégedett a gulyáslevessel, és ugye van még másik magyar zsidó fiú. És Kis Ádámnak, Kis György fiának köszönhető, hogy ez megjelent könyvformában Apám levelei címmel, és párban van állítva az 1942-es levelekkel, mert Kis György, mint a gyanunk szerint, de még nem járok a kutatáson végén, ugye sajnos azt gondolom, hogy a numerus clausus száműzöttek nagy része a holokauszt áldozata lett, mert azért a férfiak nagy többségben voltak közöttük, és ez az a nemzedék, aki munkaszolgálatba ment már 41-42-ben, tehát még mielőtt a tömeges deportás elkezdődött volna. Szóval Kis Ádámról ezt tudjuk, hogy Ukrajnában halt meg a keleti fronton. És ehhez képest párba állítva, hogy azelőtt kevesebb, mint 20 évvel ő egy ilyen gondtalan diák volt, és a legnagyobb gondja az volt, hogy hűde sokat kell tanulni, és ezeket írta a szüleinek. Aztán ugye 42-ben már egész más leveleket ír a feleségének, és nem is találkozott vele a fia, Kis Ádám, mert mire megszületett, már nem jött vissza. És egy utólagos értékelés erről az egész mozgalomról, ahogy a Diákbizottság és a Magyar Zsidó Közvélemény nagyon bedobta magát tényleg, hogy anyagi és más forrásokkal támogassák a külföldire szakadt diákokat. Tehát Szabolcsi Lajos, akit már idéztem, úgy értékeli aztán, hogy végül is mi lett az eredménye a sok közadakozásnak, pénzgyűjtésnek, sajtókampánynak. Az eredmény méltó volt a fáradtsághoz. Megmentettünk az életnek, a munkának, a kultúrának egy egész zsidó nemzedéket. A szülők ezreit érintette. Esténként a bécsi, prágai, párizsi vonatoknál tömegével lehetett látni fiatal diákokat és zokogó szülőket. Az emigráció folyt tovább, és az infláció keserű korában minden pénz kevés volt a külföldi diákoknak. A bécsi padlásszobákból, a prágai nyomortanyákból, a párizsi manzárdokból valami gyötrő, jajongó kórus hallatszott ide állandóan, szünet nélkül, betöltve a magyar életet. És ugye önmagában ez talán egy kicsit túl drámainak is tűnhet, hogyha azt nézzük, hogy azért itt ezeknek a fiataloknak nem az élete volt veszélyben, 1920 és 33 között semmiképpen sem, tehát ugye a karrierjük volt veszélyben, a szellemi ambíciók, nem az életük. És de azt fontos tudni, hogy Szabolcsi Lajos ezt már egy munkaszolgálat után írja, 42-43-ban, és tehát azért emeli ki, azt kimondottan írja is máshol, hogy a numerus clausus halálgépe, a numerus clausus katasztrófája, megmentettünk az életnek egy zsidó nemzedéket, ugye, és tehát, hogy a kontextus az, hogy tehát de persze ez egy holokauszt utáni olvasat, amit most én beleolvasok ebbe a szövegbe, de nem tudunk más tenni, mint de azért van a saját szempontunk is, hogy nagyon hangsúlyozza a halálgépet, a pályaudvart, a vonatot és az okogó szülőket, ugye, és ugye ezt akkor írja, amikor már halálgyárakban írtják ki az európai zsidókat, és a halálgyárakban vonatokkal szállítják őket. Ugyanis 1942-ben már lehet ha valaki nagyon akarta tudni, és olvasta az Ararát című újságot például, nagyon kevesen olvasták persze, de most Laczó Ferenc írt egy könyvet a 30-as évekbeli magyar zsidó értelmiségről, és ebből az derül ki, hogy az az információ, hogy Lengyelországban már alig vannak zsidók, 42-ben elérhető volt, és az is nyilvánvaló volt, hogy azért nincsenek zsidók, mert megölték őket. Tehát valószínűleg Szabolcsi Lajos egyike volt annak a kevés magyar értelmiséginek, zsidó és nem zsidó értelmiséginek is, akik komolyan vették azokat a híreket, amik Lengyelországból érkeztek. Úgyhogy itt inkább átadnám a szót önöknek.
Nagyon köszönjük. Hát én nagyon élveztem, és hogy összetettem magam, még követni is tudtalak. Úgyhogy tessék, lehet kérdezni, hozzászólni. Én magam az adatközlőimmel, szombathelyi adatközlőimmel, akik ebbe a korba voltak diákok, mikor interjúkat csináltak, sokszor hallottam azt, hogy nem vettek föl a polgáriba, hogy mindenki zsidóiskolába kezdte ugye a tanulmásait, mert betelt a zsidó létszám. És akkor valami ideges lettem, mondom, én úgy tudom, hogy a numerus clausus az egyetemre szól, és elkezdtem kutatni, hogy volt-e ilyen, nem volt természetesen, ez önszorgalomból. Levitték a középiskolába is, legalábbis nekem ez a tapasztalat.
Igen, ez a Hólman Bálintnak volt a nagy ötlete és újítása, hogy hát sokkal több értem el ennek az egésznek már a középiskolába is, mert minek is érettségizzenek a zsidók.
Igen. És ez a gyakorlatban szépen átment, vagy találtam a Mikes püspöknek a levéltárába egy levelet, a szombathelyi rabbi írja, hogy protekciót kér, hogy a gyereke egyetemre menne, segítse be, hogy bejusson a numerus clausus daftára például. Tehát vannak ennek bizony minden nap, tehát a helytörténetben is kimutatható dolgai. Az lenne a kérdésem, hogy amikor vizsgálod, hogy kik az egyetem, külföldi egyetem tanuló egyetemisták között zsidók, és mondtad, hogy hol izraelita, hol mózesítőnek, hol zsidónak hívják magukat. Nyilván a mózesítő ez az asszimilás neolog zsidóság. Azt nem tudod megnézni esetleg, vagy nem találkozol, hogy ortodox zsidók mennyire tanultak?
Ez nem derül ki. Én általában arra szól, nagyon ritkán azt írják, hogy kongresszusi zsidó. Tehát valaki Izraelben már ír valamit erről, hogy az ortodox sajtó hogy állt hozzá a numerus clausushoz, mert az alapállapot az volt, vagy az ortodox hitközségek állásfoglalása, hogy hát ezzel most ne ugorjunk rá annyira erre a kérdésre, mert alapvetően nem annyira jó dolog azért a világi oktatás, meg egyáltalán. De az ortodox sajtó az beleállt ebbe a küzdelembe, hogy hát nem, azért ez mégiscsak zsidók ellen van, akkor is, ha olyan zsidók ellen, akik hát annyira nem úgy zsidók, ahogy mi, de hogy akkor is. Szóval, igen, tehát hogy sajnos ez nem látszik az egyet, igen, tehát az én dokumentumaimból ez nem látszik, és az a pár tucat visszaemlékezés, amit eddig sikerült feltárnom, ők mind neológ családból jöttek. Nem, kivéve Links Artur, akit idéztem, az ő apja egy ortodox rabbi volt.
Egyébként nyilván ők lennének többségben, ha ezt kimutathatom.
Igen.
Parancsoljon.
Hú, ez nagyon érdekes. Őszintén szóval nem, és ennek csak az az oka, hogy nem, nagyon prózai, hogy valahogy le kell, hogy ugye nincs 20 évem, és nem vagyok egy 20 fős kutatócsoport, szóval ezért szűkítettem le 4 országra. A másik nagyon prózaiuk, hogy németül és olaszul tudok, és franciául nem tudok, lengyelül sem tudok, és spanyolul sem tudok sajnos. De hogy Spanyolországot nem is szokták felsorolni, amikor ezt az elég hosszú országlistát, hogy hát hova szoktunk menni tanulni, akkor nem szokott Spanyolország szerepelni, és gondolom, hogy a polgárháború után már nem lehetett könnyű, de ment a spanyol polgárháború után. Igen, az biztos, hogy ez egy általános jelenség, bár szerint ez a tehát, hogy ebben a nemzedékben, aki egyetemre megyük, ugye általában neológ családból jönnek, vagy esetleg nem is nagyon gyakorló neológ családból, de hogy az biztos, hogy igen, ez ott van a kultúrában, hogy ez az igény, hogy ez nagyon fontos, és a technika, hogy kell ülni, tanulni, olvasni több nyelven.
Vitatkozni,
ez biztos, hogy ezzel egyetértek, hogy ez egy általános jelenség.
Bár azért itt a világi tudományok felé fordulás azért egy cezúra, mert a felvilágosodás korában a zsidóság éppen, hogy elmaradott volt.
Igen.
A környezetéhez képest a tanulmányai során, és nem véletlen tehát, hogy a Maskiel és a Haskala hatására ez az igény aztán újból felé.
Most persze kibeli kutatás.
De van, tehát erről minimum egy cikket olvastam, hogy tehát a nácizmus elől elmenekülő német zsidó tudósok Törökországban, tehát 130 vagy 150 német zsidó tanár kapott át Törökországban, és az a probléma, hogy a nyugat szempontjából a magyar zsidók, akik ugye elmenekültek Hitler elől Németországból, hogy ők is német zsidók. Szilárd Leó, tehát hogy akik ugye, akik a nagyon nagy ágyúink, akik Amerikába kerültek és Angliába, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Polányi Mihály, Polányi Károly, hogy ők úgy fogódnak, igen, tehát hogy ez nem tűnik fel, vagy nem nagyon foglalkoznak ezzel azok a nyugati országokban, hogy nem mindenki német zsidó, aki most zsidóként elmenekül éppen Németországból. Más volt Bécsben a helyzet egyébként, mert ez igaz, mert rettenetes volt, ez erőszakat, rendszeres zsidóverés, meg minden. Csak az volt a nagy különbség, Farádi László szerint, akit most nem idéztem, de ő például egészségügyminiszter helyettes lett 1968-ban, tehát ő is vitte, elég sokra vitte később, ő is Bécsben járt egyetemre. Tehát az ő visszaemlékezése szerint az volt a nagy különbség, hogyha Pesten zsidóverésre került a sor, vagy Pécset, akkor ugye a nem zsidó diákok így nézték, ahogy ugye egyesek, a turulosok verik a zsidó diákokat. Bécsben ebből verekedés lett, mert ugye volt jelentős szociáldemokrata mozgalom az egyetemeken is, és ez egy, tehát hogy nem zsidóverések voltak, hanem verekedés, kölcsönös verekedés volt legalább, tehát hogy volt szolidaritás, és ezt nem tapasztalta Magyarországon. És a cionista élet is nagyon nagy volt, ugye például Arthur Köstler nem tartozik szorosan véve ide, sajnos, mert hogy ő már Ausztriában is érettségizett, és a félig osztrák is volt, de Arthur Köstler volt az ausztriai cionista diákszövetségek összkongresszusának az elnöke, a legfiatalabb, tehát 21-22 évesen érte ezt a pozíciót, és ugye ő az a jó, hogy ő grafomán volt, és rengeteget írt mindenről, ami volt az életében, és hogy azért, és én is úgy láttam, amikor megnéztem a cionista diák szervezetek iratait, hogy ilyen egy rettenetes lehetett ott lenni, de másrészt azért, hogy egyszerre van 27 cionista szervezet, és rengeteg héber nyelvű könyvtár, hogy azért, tehát hogy azért színe, nem, tehát hogy azért voltak inkább pozitívan izgalmas dolgok is Bécsben. És a másik ember nagyon elől járt az orvostudomány, tehát ez a világ egyik legjobb orvosi kara volt a Bécsi Egyetem orvosi kara. Szóval ezért lehetne az egész téma ellen érvelni, hogy jó, hát ha valaki Bécsben megy, az azért van, mert az egy sokkal jobb orvosi kar, mint a pesti, a szegedi, a pécsi, vagy debreceni. Mégis azt látjuk azért, hogy 10 magyar diákból 9 zsidó Bécsben, de minden esetre az igaz, hogy ez nagyon jó volt, és a Prágai Német Egyetem orvosi kara is nagyon jelentős volt a korban. Mert a tanárok majdnem azonosak voltak, tehát hogy az volt az átlagos ilyen akadémiai karrier, hogyha valaki Bécsben lett, tehát ha valaki akadémiai pályára akart menni, akkor a Prágai Német Egyetemre ment, mert nem illett, ugye, most sem illik végül is, ugye, hogy ahol a PhD-t szerzi az ember, nem illik ott posztdoknak lenni. Tehát elment Prágába, majd vissza később Bécsbe, szóval gyakorlatilag a tanári karban nagy átfedés volt. Alapinformációkat az egyetemi levéltárak dokumentumaiból, ami főleg a beiratkozási adatlap, szóval körülbelül tehát több mint 1000 ember beiratkozási adatlapját dolgoztam fel, ugye hát csak 4 egyetemről a fent említett prúzai okok miatt, és csak orvosokról és mérnökökről, mert igen, ezt nem mondtam, de azért a magyarok is főleg leginkább az orvostanhallgatók vándoroltak ki, de tehát ez volt az elsődleges, aztán a különböző diák szervezetek, tehát magyar és zsidó diák kluboknak az iratai, és aztán a hazai zsidó sajtó, és a harmadik nagy csoport azok a visszaemlékezések. Nem annyira szép irodalom, bár engem nagyon lelkesít a szép irodalom, de egyen, tehát, hogy a Mihály Sebastian, akit idéztem, őt használom például, de hogy nekem az a leghasznosabb az, hogy az embereknek az önéletírása, tehát, hogy milyen volt diáknak lenni. Azért is, mert a fő érdeklődésem azok a hétköznapi emberek, vagy a hétköznapi diákok, szóval, hogy aki nem lett Szilárd Leó, meg nem lett Wigner Jenő, hanem egyszerűen orvos akart lenni.